Bálint Sándor néprajzkutató életéről, munkásságáról, hitéről és a Boldoggá avatásának jelenlegi állásáról Barna Gábor etnográfussal, egyetemi tanárral Perccel Éva beszélget.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, és egy vallomással tartozunk beszélgető partneremmel. Ez egy most egy divatos szóval post-covid beszélgetés lesz, ugyanis mi ezt a beszélgetést elterveztük már tavaly karácsony előtt, aztán az élet közbeszólt, és Bálint Sándor Boldogasszony vendégségében című könyvéről nem tudtunk tavaly beszélgetni. Mostanra viszont már Istennek hála a járvány elmúltával megejthetjük ezt a beszélgetést, kibővítve azzal a témával, hogy időközben Ferenc pápa 2021. május 22-én engedélyezte Bálint Sándor hősies erény gyakorlásának iratait és tartalmazó dekrétum közzétételét, ami egy lépéssel közelebb visz a néprajztudós Boldoggá avatásához. És akkor nagy szeretettel köszöntöm Barna Gábort is a telefonnál.
Jó napot kívánok!
És akkor Gábor, hát most úgy nagyjából fölvezettem, hogy ez egy elmaradt beszélgetés teljesen más témában, illetve Bálint Sándor és az ő Mária tisztelete az, amiről szeretnék önnel beszélgetni. Hol induljunk? Hol kezdjük? Talán gondolom az életét egy rövid bemutatását Bálint Sándor életének.
Kezdhetjük, igen, ott is. És azzal is, hogy Bálint Sándor egész élete szinte, mintha Mária kötényében telt volna el. Nem csak a Boldogasszony vendégségében című könyve, hanem sok-sok tanulmánya, illetőleg az élete egyik legnagyobb teljesítményének tekinthető karácsony, húsvét, pünkösd, illetve az ünnepi kalendárium három nagy kötete is a szentek tiszteletéről és ezen belül is Mária tiszteletéről tanúskodik. Bálint Sándor egy egyszerű Szeged alsóvárosi paraszt családban született. Édesapját nagyon hamar elveszítette, gyakorlatilag az özvegy édesanyja nevelte őt fel. Valószínű, hogy ez a körülmény is közrejátszott abban, hogy ő az alsóvárosi, nagyon vallásos, buzgó parasztasszonyok között nőtt fel, és innen örökölte ezt a vallásosságát is, illetőleg a népi vallásosságnak sok-sok olyan elemét, amelynek talán egyik fontos összetevője a Mária tisztelet. Egész életét Szegeden élte le, tanulmányait is ott végezte a szegedi piaristáknál, érettségizett, és hát sajnos a történelem szomorú fordulása miatt az egyetem helyébe jött. 1921-ben a román megszállás elől Kolozsváról elmenekült Ferenc József Tudományegyetem Szegeden kapott új otthon, és Bálint Sándor ott kezdhette meg a tanulmányait magyar történelem szakon. Amikor azt elvégezte, akkor egy-két évig nem volt hivatalos kenyérkereső állása, de 1929-ben ott alapították meg a Ferenc József Tudományegyetemen Magyarország első néprajzi tanszékét. Ennek vezetője Solymosi Sándor volt, aki meghívta gyakornokának, majd tanársegédének Bálint Sándort. És 1934-ben ő magántanárra is habilitálta. Ekkor már Bálint Sándor a szegedi katolikus tanítóképzőben kapott állást, és ott is tanított gyakorlatilag egészen az 1940-es évek végéig. Közben rendkívüli egyetemi tanár lett 1944-ben, és 1947-ben pedig tanszékvezető egyetemi tanár. Sajnos ezeket a titulusokat, illetőleg tanítási lehetőségeket nem sokáig gyakorolhatta, hiszen 1951-ben éppen buzgó vallásossága miatt ez azt jelentette, hogy naponta szentmisét hallgatott és áldozott, eltiltották a tanítástól, és 1957. februárjáig nem taníthatott, hanem az egyetemi könyvtárban, bár professzori címét megtarthatta, de ott volt kutató. Ezt az időszakot is nagyon jól kihasználta, ekkor írta meg egyik fő művét, a Szegedi Szótárt, amely Szeged városának egy nagyon szép, alapos művelődés történeti lexikona, úgy is lehet fogalmazni. 57-től 1965-ig volt lehetősége ismét egyetemen órákat adni, 1965-ben azonban koholt vádak alapján perbefogták, és 6 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték izgatás vágyával, és 1966. február 1-jével kényszernyugdíjba került. Ezek az évek ismét nagyon termékenyek voltak, ekkor írta meg a már említett nagy vallási néprajzi összefoglalóit, illetőleg ekkor fogalmazta meg az apai örökségének tekintett Szegedet és a Szeged környéki népéletet összefoglaló Szegedi Nemzet című munkáját.
Ha megengedi, én ide beszúrnék egy gondolatot Bálint Sándortól, egy 1971-ben leírt gondolatát szeretném ide idézni. A néphagyomány iránt érzett érdeklődés, a népi örökség szellemi javainak és tanításának ösztönös számbavétele, majd pedig társadalmi, sőt politikai programként, emberi magatartás mértékeként való szemlélete, irodalmi kifejezése hazánkban szinte összeforrott Szeged városával, a Szegedi Nemzet sorsával. Ezt írta Bálint Sándor 1971-ben a Vigília című havilapban, és ezt azért citáltam ide, mert említette, hogy amikor már nem taníthatott, akkor is igen termékeny éveket tudhatott maga mögött, mert hiszen ő elkötelezett követője volt ezeknek a néprajzi hagyományoknak, és kutatója volt, és hát mint szegedi, és a legszögedibb szögedi, ugye, ahogy őt nevezték, hát ő teljesen jól formázza ezt a gondolatot, amit most ide citáltam. És ami még nagyon érdekes, ugye 64-et említett Gábor Koholt vádat, méghozzá izgatást. Hát el nem tudom képzelni, hogy néprajztudósként milyen izgatást lehetett elkövetni, de hát az élet azokban az időkben ilyen volt. Visszaadom önnek a szót, Gábor.
Mindez azt mutatja, hogy Bálint Sándor akkor sem vált elkeseredett emberré, amikor megpróbáltatások érték, hanem ő úgy fogta ezt fel, hogy ugyan a gondviselés nagy terheket rakott rá, de adott erőt is ahhoz, hogy mindezeket elviselje. És ez a feltétlen Istenre hagyatkozásán alapul. A néphagyományokat pedig ő nem csak valamiféle múzeumban való emléknek tekintette, hanem olyan alapnak, amire építkezni lehet. És ez az építkezés együtt járt nála egy nagyon felelősségteljes gondolkodással. Ezért vállalt például 1945 és 1948 között országgyűlési, ahogy akkor mondták, nemzetgyűlési képviselői mandátumot is. És bizony ebben a szellemben dolgozott, felszólalt az egyházak, az egyházi iskolák államosítása, a fakultatív hitoktatás bevezetése ellen, de nagyon pozitívan szólt a Kossuth-díj bevezetéséről, vagy a szomszéd népekkel való harmonikus együttélést megalapozó törvényekről. Ő testvérének tekintette az egy anyaföldön élő, abból táplálkozó és egy égbolt alatt élő különböző nemzeteket itt a Kárpát-medencében. Ő volt az, aki a magyar néprajzban elsőként fordította figyelmét a zarándoklatok a búcsújárás felé, és ebben már a Mária tisztelete mutatkozott meg. A korabeli folyóiratokban sok-sok tanulmányt írt az egyes Máriás kegyhelyekről, és ezeket gyűjtötte egy kötetbe 1944-ben Boldogasszony vendégségében címmel. Ez a könyv nem egy megszokott néprajzi, történeti néprajzi leírása az egyes kegyhelyeknek, hanem mondjuk így, hogy egy lelki zarándoklat is, egy belső zarándoklat is, ami általában része a búcsújárásnak, és ezeknél a kegyhelyeknél Bálint Sándor nagyon jól meg tudta fogni az egyes kultusok sajátosságait, amelyek csak is arra a Máriás kegyhelyre voltak jellemzőek. Nagyon szépen ír nyilván Szeged alsóvárosának a ferences búcsújáróhelyéről, vagy a szegediek, mondjuk így, hogy nemzeti búcsújáróhelyéről, Máriaradnáról, amely most ugye Románia területén fekszik, de évszázadokon keresztül a szegediek, különösen az alsóvárosiak oda zarándokoltak. Általában is el lehet mondani, hogy a ferences kegyhelyek közel álltak hozzá. Így Mátraverebély Szentkút is, Búcsú Szent László, és még lehetne sorolni mindezeket, Andos például, ahol a Mária tisztelet mind a mai napig a búcsújárásban él és virágzik. Bálint Sándor azonban nem csak tudós kutatónak tartotta magát, hanem pedagógusnak is. talán az országgyűlési képviselői munkájában is ez a példaadás, a nevelés fontossága is megmutatkozott, de hát a tanítóképzői tanári munkájában, az egyetemi tanári munkájában is, ő ezeket az elveket nem csak hirdette, hanem meg is élte, a tanítványai elé élte, példát mutatott a maga életével is. Azt mondta, hogy ha újra születhetne, elsősorban pedagógus szeretne lenni. Ugyanakkor persze azt is megjegyezte, hogy nagyon sok tanítványa nem volt kíváncsi azokra az elvekre, értékekre, amelyeket ő képviselt. Bár ő azt úgy fogalmazta meg magának, hogy Isten nem azt akarja, hogy mi az ő dicsőségét hirdessük, hanem hogy mi legyünk az Isten dicsősége. Azaz éljünk úgy, ahogy azt egy keresztény embertől elvárható. És ezt ismerte el most ugye Ferenc pápa az erények hősi és gyakorlása kapcsán Bálint Sándorról.
Még mielőtt átérnénk esetlegesen majd a boldogávatási eljárással kapcsolatos dolgokra, azért szeretnék egy dolgot említeni. Én úgy találtam, hogy van egy kvázi közös könyvük Bálint Sándorral, a Búcsújáró Magyarok címmel. Ezt ketten jegyzik ezt a könyvet, és ez nagyon összecseng az előző gondolatával, hogy az állandaklatok is és a kegyhelyek milyen fontos helyet foglaltak el. Erről a könyvről beszéljünk még egy kicsit, Gábor.
1980-ban mindenkit váratlanul ért Bálint Sándor halála, amely egy autóbaleset következtében elszenvedett súlyos koponya alapi törés következtében állt be. A Korvina kiadó ekkor már tárgyalt Bálint Sándorral egy búcsújárást összefoglaló könyvről, hiszen ilyen nem született még a magyar néprajzi szakirodalomban, és a halála után hát keresték a kéziratot. Azt nem találták meg, én sem találtam, hiszen engem megkértek, hogy próbáljam még a lakásán, a hagyaték ott volt a lakásán megnézni az iratokat, viszont rengeteg összegyűjtött cédulákban heverő anyag bukkant fel, és akkor a kiadó arra kért, hogy néhány év alatt én magam is bejárva a Kárpát-medence fontosabb búcsújáró helyeit egészítsem ki, tegyem teljessé Bálint Sándornak a kutatását, gyűjtését, és hát valóban 6 évig tartó intenzív terepmunkával Burgenlandtól, Székelyföldig és Árvától egészen a Bácskáig bejártam a történelmi ország területének legfontosabb Máriás, főleg Máriás kegyhelyeit, és Bálint Sándor anyagát is felhasználva, kiegészítve Lantos Miklós, főleg Lantos Miklós nagyon szép fényképeivel 1987-re elkészült ez a Búcsújáró Magyarok című könyv, amely azonban csak 7 év múlva végül is nem a Korvina kiadónál, hanem a Szent István Társulatnál jelent meg. Ez volt az egyik első, egy kicsit népszerűsítő, ismeretterjesztő, de ugyanakkor az addigi tudományos kutatási eredményeket is összefoglaló munka a magyarországi búcsújárásról, beleértve a középkori előzményeket, gyökereket egészen napjaink zarándoklatai, és nem csak a hazai búcsújárásokat írta meg ez a könyv, hanem a magyaroknak a külföldi nagy kegyhelyekre, Máriacellbe, Aachenbe, Częstochowába, Rómába, Lorétóba, és így tovább vezetett zarándoklatairól is szól. Ez Bálint Sándornak egy nagy-nagy terve volt, ám a korai váratlan halála ezt megakadályozta, mint a sok más tervét is. Milyen boldogok lennénk most, hogyha sikerült volna neki megírni az úgynevezett 7 szentség néprajzát, amit szintén tervezett, és ebben ugye az oltári szentség, az eukarisztia tiszteletének különböző formáit, amelyek a népi vallásosságban, illetőleg a történeti hagyományanyagban megvoltak. Hát ezt sajnos most már csak mástól várhatjuk.
És pedig most milyen aktuális lenne pont az idei évben, most az Eucharisztikus Kongresszus itt lesz nálunk Budapesten. Azt szeretném kérdezni, Gábor, ezt nem kutattam ki, nem tudtam kikeresni, hogy önök személyes kapcsolatban voltak, dolgoztak együtt?
Hát az túlzás, hogy dolgoztunk együtt, én életének utolsó éveiben gyakran meglátogattam őt, beszélgettünk nagyon sokat. Az, hogy én Szegedre kerültem, és ott lettem egyetemi tanár, azt bizonyára ő imádkozta ki számomra, és ez életem egyik nagy-nagy ajándéka, hogy őt a katedráján követhettem, és hogy egy kicsit a vallási néprajzi kutatásokat a Szegedi Egyetemen folytathattam, talán hasonló szellemben, mint ahogy ő tette, és a elmúlt 20-25 év alatt a szegedi tanszék, mondhatom talán szerintelenül is, hogy Európában is az egyik legismertebb vallási néprajzi kutatóközponttá vált, és mindez emögött Bálint Sándornak a hatalmas munkássága áll.
És akkor ide szeretnék még egy idézetet ide citálni. Eredetileg magyar földrajzot és történelmet tanított, a néprajz később vált szenvedély magántanárra, habilitált a Szegedi Egyetemen, és ehhez találtam én egy idézetet, ami szerintem Máté evangéliumából igen nagyon ide illik. A kereskedő igaz gyöngyöt keresett, és amikor egy nagyon értékeset talált, fogta magát, eladta mindenét, és amilyen csak volt, megvette. Hát így volt szerintem Bálint Sándor is, hogy a néprajzot megtalálta, mint az igaz gyöngyöt, és onnantól kezdve nem eresztette, ennek volt a kutatója és a szenvedélyes bemutatója, tanítója.
Sőt, ez annyira igaz, amit mondott, hogy 1925-ben ő meghallgatta Szegeden Bartók Bélának egy hangversenyét, amelyen Bartók Béla a saját parasztdal feldolgozásait játszott a zongorán. És akkor Bálint Sándor rádöbbent, hogy ezeket a dalokat ő mind ismeri a szegedi alsóvárosi lakodalmakból, a paprika hasító lányok ajkáról, és akkor tudatosult benne, hogy ez lesz az élete feladata, hivatása, hogy a paraszti kultúrát beemelje a nemzeti művelődésbe.
És hát ugye azon belül is a népi hitéletet és a Mária tiszteletet, és ez azért nagyon érdekes nekem, mert az ember azt gondolná, hogy egy-egy ilyen boldogávatás, jó rendben, a boldogok, azok a saját nemzetük boldogai, tehát nem egy nemzetközi, kvázi nemzetközi elismerés, de én nem tudok példát rá, hogy egy néprajzkutató boldoggá lett volna avatva bárhol is, hiszen ez annyira egy népnek a sajátja, és ennek ellenére Ferenc pápa befogadta ezt a kérelmet, amit a Magyar Katolikus Egyház terjesztett be. És akkor itt most át kéne térnünk a boldogávatással kapcsolatos tudnivalókra.
Bálint Sándor boldogávatását, mondjuk így, hogy lelki tanítványa vagy távoli tanítványa, Etény János, egy győregyházmegyei pap indította el 1984-ben egy Új Emberben írott cikkben. Ezt a gondolatot karolta fel ifjú Lele József, aki nagy híve volt Bálint Sándornak, segítője éveken, évtizedeken keresztül a kutató munkájának, és vette a fáradtságot, és sorban levelezte az egykori tanítványokkal, ismerősökkel, munkatársakkal ezt a gondolatot, hogy lehet-e boldog Bálint Sándor. Az évek alatt összegyűlt hatalmas anyagot pedig 1995-ben átadtuk, én is részese voltam ennek a kis csoportnak, csapatnak, átadtuk Gyulai Endre, szegedcsanádi megyés püspök úrnak, aki éveken keresztül munkatársaival áttanulmányozta a sok levelet, hangfelvételt, és elindította a boldoggávatás egyházmegyei szakaszát, megbízta Páter Szőke Jánost, hogy legyen postulátora, képviselője az ügynek. És akkor Páter Szőke sok-sok tanút kihallgatott, megvizsgálta ezeket az iratokat, és ezekből állt össze a Történészbizottság és a Teológiai Bizottság munkája révén, ezt a két bizottságot szintén Gyulai püspök úr hívta össze, állította össze, állt össze a boldoggávatás egyházmegyei anyaga. Ezt olaszra fordítva 2007-ben juttatták el a vatikáni illetékes kongregációhoz, és azt kell mondani, hogy nagyon gyorsan, 5 év alatt megszületett az úgynevezett pozíció, ami azt jelentette, hogy Bálint Sándort tiszteletreméltónak lehetett már mondani ezt követően, és egy újabb szakasza indult el a boldoggá avatásnak 2020-ban, amikor ebből a pozícióból egy példány a Szenti Avatások Kongregációnak átadtak, illetve az idén, amikor 24 példányt kért be ebből a pozícióból, ez egy nyomtatásban megjelent könyv, ez a kongregáció, és ennek következtében a kongregáció javaslata alapján ismerte el Ferenc pápa az erények hősies gyakorlását Bálint Sándor esetében. Mit jelentett ez, hogy az erények hősies gyakorlása? Túl azon, hogy ő hűséges volt, és talán ez volt a legkiemelkedőbb erénye, a hűség, nem csak a hitéhez, származásához, nyelvjárásához. Ő végig őzve beszélt például, így tartotta az előadásait az egyetemen, tudományos konferenciákon is. Hanem hűséges volt például a házastársához is. Annak ellenére, hogy a házasságát egyházilag is semmisnek nyilvánították. És a feleségének mástól született gyermekét azonnal a nevére vette, és visszafogadta az őt elhagyó asszonyt is. És amikor ő idősebb korában beteg lett, gondosan, figyelmesen ápolta és nevelte a nevére vett fiút. Azaz talán a tudósi, a pedagógusi, pozitív életpélda mellett ez a másik jeles tulajdonsága Bálint Sándornak, a házastársi hűségnek is példaképe lehet. Hiszen ma, amikor olyan könnyen bomlanak fel a házasságok, Bálint Sándor megmutatta azt, hogy igenis lehet hűnek lenni még egy ilyen előzmény után is a feleséghez, a gyermekhez és a családhoz. Én azt hiszem, hogy ez talán az egyik legnagyobb példaadása, és talán ez is közrejátszik abban, hogy a mai kor embere számára őt példaképnek lehet tekinteni.
És akkor ugye 2021. május 22-én jött el a következő lépés.
Igen,
és akkor
amivel kezdte is a beszélgetést.
Igen, és akkor most tulajdonképpen mire várunk még?
Hát most egy csodára várunk. Egy olyan ima meghallgatásra, Bálint Sándor közbenjárására, amelynek révén természet fölötti közbenjárást, közbeavatkozást elismerheti az illetékes kongregáció, hiszen vannak is, történnek is ima meghallgatások. Ezekről a Itt vallóink, vértanúink című kis folyóirat, a Mindszenti Alapítvány folyóirata elég rendszeresen beszámolt az elmúlt években. Különböző családi bajokban, betegségekben történtek már ima meghallgatások. Én azt hiszem, hogy ezekről nyilatkozni, hogy ezek csodák voltak-e, vagy minek minősülnek, nem a mi feladatunk, ezt majd az illetékes vatikáni kongregáció eldönti. Nekünk az a feladatunk, kötelességünk, hogy kérjük Bálint Sándor közbenjárását minél többen, mindenféle családi bajban, ahogy láttuk is, de mindenféle szakmai, pedagógusi, iskolai problémában is, nevelési probléma kapcsán is, és hogyha tényleg úgy érezzük, hogy az ő közbenjárására meghallgatást találtunk, akkor ezeket a meghallgatásokat azonnal tudassuk a szegedcsanádi püspöki hivatallal, akik majd ott összegyűjtik ezeket, és továbbítják a megfelelő római fórumhoz. És akkor, hogyha ezek közül valamit csodának ismernek el, akkor akármikor megtörténhet Bálint Sándor boldoggá avatása. Én nagyon remélem, hogy még az én életemben ez bekövetkezik, hiszen ő számomra mindig is nagy példakép volt, és végig szegedi munkám során is egy olyan minta, akit követni lehetett és követni kellett.
Én még egy csapatot ide emelnék, hogy kik azok, akik még az ő közbenjárását kérhetnék, és talán kérik is gyakran, a zarándokok. Hiszen ő neki egy kedvenc kiemelt témája volt a zarándoklatok, és a visszamenőleg, ugye említette Gábor, hogy egészen a középkorig visszamenőleg gyűjtések voltak. Úgyhogy ha ki most hallgatja ezt a műsort, és elindul mondjuk a Mária út, Mária cél Csíksomjó szakaszán, nyugodtan kérje Bálint Sándor közbenjárását, és reméljük, hogy a csodák valóban meg fognak történni. A műsor végére egy nagyon szép idézetet szeretnék Bálint Sándor breviáriumából elmondani lezárásképpen. Istenem, legyőztél, hogy magadhoz magasztalj. Mindent elvettél, hogy megajándékozz magaddal. Gábortól szeretném kérni, hogy a műsor végén milyen zenét hallgassunk.
Bálint Sándor minden megpróbáltatás ellenére ő volt ő szülővárosához, szülőföldjéhez. Ezért én arra gondoltam, hogy egy szegedi vonatkozású zeneműből hallgassunk meg részleteket. A fogadalmi templom, a Szegedi Dóm, ahogy sokan ismerik, 1930-ra készült el a szegediek fogadalmából az 1879-es nagy árvízből való megmenekülés emlékére. A felszentelésre írt a Doknányi Ernő az úgynevezett szegedi miséjét. Ennek akár a kezdő részlete, akár az áldás részlete vagy záró részlete nagyon szépen utalhat vissza Bálint Sándornak a szegedi hűségére, Szeged városára.
Akkor ezzel a zenével köszönünk el a hallgatóktól. Varna Gábornak nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. A szerkesztő műsorvezető Perczel Éva volt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Bálint Sándor néprajzkutató életéről, munkásságáról, hitéről és a boldoggá avatásának jelenlegi állásáról Barna Gábor etnográfussal, egyetemi tanárral Perczel Éva beszélgetett. Mária Rádió.